14. Leó pápa Törökországot és Libanont választotta első apostoli útja céljául, hogy megemlékezzen a Niceai zsinat 1700. évfordulójáról, és megerősítse az ott élő keresztény közösséget, amely, ahogy a Szentatya fogalmazott, gazdag örökséget hordoz azon a földön, ahol az Ó és Új Szövetség története összefonódik. Utazás egy olyan régióba, ahol a keresztények őslakosok már jóval az iszlám megjelenése előtt ott voltak, most mégis törékeny helyzetben vannak. Törökországban Leó pápa a vallásszabadságról beszélt. Bátorság volt ez? Mit mond el Leó pápáról ez az első útja? Érszegi Márka úrél Vatikán szakértőt kérdezzük. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Köszöntöm a vonalban Érszegi Márka úrért, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Csütörtökön Ankarában fogadta nagy pompával Recep Tayyip Erdoğan elnök Leó pápát. Mit jelent ez a fogadtatás, hogy őt katonai tiszteletadással elnökként fogadta?
A római pápa nem csak egyházi vezető, vallási vezető, de egyenrangú az államfőkkel. Tehát az állami protokollnak megfelelően szokták őt fogadni, bárhova megy a világban. Azt is tudni kell, hogy akkor van pápa látogatás, ha egy adott országnak nem csak a helyi egyháza, a helyi katolikus püspökök hívják meg őt, vagy adott esetben az ortodox egyházak, hogyha ortodox többségű országról van szó, hanem az adott államnak az állami hatóságai is. A pápa vallási és állami vezető egyaránt, tehát az állami fogadtatása, amit Ankarában láthattunk, az ezt a karakterét tükrözte. Ott került sor ennek a törökországi látogatásnak az állami protokoll részeire, tehát a hivatalos fogadtatása, katonai tiszteletadás mellett a pápa az ottani szokások szerint elment Kemal Atatürk mauzóleumába, majd pedig tárgyalásokat folytatott ugye a vendéglátóval, a török elnökkel, továbbá beszédet mondott a Törökországban akkreditált diplomáciai testület előtt, tehát rajtuk keresztül az egész világhoz szólt, illetve a közéleti szereplők számára ez volt tehát az ankarai programelem.
Törökországban hány keresztény él most, és hány katolikus hívő lehet most ott?
Erre vonatkozóan nincsenek kéznél adataim, de kevesebb, mint 1% az összes keresztény egybevéve Törökország lakosságán belül. Viszont ez a törökországi kereszténység nagyon változatos, tehát a legtöbb katolikus felekezet, sőt számos ortodox vagy keleti ortodox egyház is jelen van saját struktúráival.
Nagyon érdekes, hogy a Szentatya Szentföldnek nevezte Törökországot, Kis-Ázsiát tulajdonképpen. Mire utalt itt?
Hát a régi Kis-Ázsia, mai Törökország területe az, ahol az első jelentős keresztény közösségek létrejöttek, és amelyek ugye Szent Pál térítő útjainak a helyszínei is voltak, számos szentet adott, főleg az ókori egyháznak, de nem csak az ókori egyháznak az a föld, továbbá az első egyetemes zsinatokat, ökumenikus zsinatokat nagyrészt ezen a földön tartották, lásd a Níciai zsinat a mai Iznik területén, vagy akár Konstantinápolyban, ugye a mai Isztambulban, erre utalt a Szent Atya, amikor Szent Földnek nevezte Törökországot.
A jelenések könyvében szereplő 7 egyház is, ugye, amelyiknek üzent az Pontosan. Úr, azok is Törökország területén találhatók.
Pontosan így van, erre utalt a Szent Atya, amikor a Szent Földet, megszentelt Földet említette. Arról már ne is beszélünk, ugye a hagyomány szerint Efezusban lakott Szűz Mária élete vége felé.
Ellátogatott oda is, abba a Szűz Mária háza fölé emelt kápolnába a Szent Atya?
14. Leó pápa programjában Efezus az most nem szerepelt, azonban 6. Pál, az első Törökországba látogató pápa, viszont felkereste azt a helyszínt is.
A Szent Atya a Nemzeti Könyvtárban is ellátogatott, és ott beszédet tartott. a vallásszabadságról beszélt. Azt mondta, hogy egy olyan társadalomban, mint Törökország, ahol a vallás látható szerepet játszik, alapvető fontosságú, hogy Isten minden gyermekének méltóságát és szabadságát tiszteljék. Úgy tudom, hogy a tanácsadói talán azt tanácsolták, hogy ne hozzon szóba ilyeneket.
Valóban kényes kérdés, hogy a vallásszabadság az mit tartalmaz, azt hogyan élik meg, hogyan fogják azt föl muzulmán részről, keresztény részről, mennyiben találkoznak ezek a különböző felfogások. A Szent Atya az emberi méltóság felől közelítette meg. Na most az emberi méltóság az a fogalom, ami talán a leginkább közösen értelmezhető a különböző vallások. A muzulmán és a keresztény vallás követői számára mindenképpen. Most éppen az emberi méltóság az, ami egyfajta mértét tud adni a különböző, egymással olykor látszólag ütköző szabadságjogoknak a megfelelő megéléséhez is. Tehát az én szabadságom az nem addig tart, amíg a másik embernek a szabadsága vagy a jogai kezdődnek, hanem addig, amíg a másik embernek a méltóságát tiszteletben tartom vele. Erre utalt a 14. Leó pápa, amikor ezt említette, és összefüggésbe hozta természetesen a szabadsággal, ami pedig hát az egyénnek a lelkiismeretéből fakadó igénye.
Mennyire jelent ez bátorságot a Szent Atya részéről, hogy a vallásszabadságról is beszélt? Ezzel üzent a helyi hatóságoknak, vagy a helyi keresztényeket akarta ezzel megerősíteni, kinek jelzett ezzel?
A pápa látogatások mindenkori elsődleges célja a helyi katolikusok, tehát az egyháznak, a híveknek a megerősítése a hitben. És természetesen a remény fokozása, a reménynek az erősítése bennük. Az, hogy a pápa a vallás szabadságról, az emberi méltóság összefüggésében beszélt, egy muzulmán többségű államban, az állami méltóságok előtt, én leginkább úgy mondanám, hogy határozottságról tesz tanúságot. Az, hogy ő határozottan képviseli azt a katolikus tanítást, ami ezen a területen az egyház hirdet, és nem fél azt természetesen másokkal is megvitatni, azért, mert a párbeszédben, legyen az vallásközi párbeszéd, vagy akár az ökumenikus párbeszéd is, vagy az államokkal fenntartott kapcsolatokban folytatott párbeszéd, csak is akkor lehet sikeres, hogyha nem titkolja el a saját azonosságot, és nem teszi zárójelbe a saját legitim igényeket és elvárásokat. Ezt tapasztalhattuk meg Leó pápa ilyetén megfogalmazásában.
Ellátogatott a Szent Atya a kék mecsetbe is, de ott nem imádkozott, hanem udvariassági látogatást tett, körülbelül, mintha turistaként ment volna. Ez finom diplomáciai jelzés, hogy nem mossuk össze a dolgokat, vallásközi párbeszéd rendben van, de mindenki tudja, hogy kicsoda, és hogy miért vagyunk itt.
Úgy vélem, hogy ezzel a Szent Atya azt kívánta sugallni, illetve üzenni, hogy egyértelműek a határok. Az, hogy ő tisztelettel viszonyul egy másik vallás, jelen esetben az iszlám egy szent helye, az imádság háza felé, az természetes, és a más vallás, meg a más vallás követői iránti tiszteletnek a jele. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden vallás ugyanolyan értékű volna, és kerülni kell azokat a megnyilatkozásokat, amelyek akár jó szándékkal is, de azt próbálnák sugallni, hogy össze lehetne mosni a vallásokat, vagy egyenértékűek volnának különböző vallási megnyilatkozások. Tehát inkább egy tisztelet kinyilvánítás mellett a saját katolikus identitásnak a hasonlóan világos kinyilvánításáról van szó. A katolikus keresztény hívek a templomban imádkoznak. meg persze mindenütt lehet imádkozni, de hogyha egy más vallásnak a ima helyére megyünk el, akkor nem feltétlenül az a megfelelő hely arra, hogy imád mondjunk, különösen nem nagy nyilvánosság előtt, gondolta ezt a pápa, és ezzel valójában az egyszerű híveknek a hitét törekedett óvni. Hogy nehogy az a látszat keletkezzen, hogy most bárhol imádkozunk, bármely Isten templomában imádkozunk, az ugyanaz volna. Nem, ő nagyon határozottan meghúzta ezzel a határvonalat, mi az, ami keresztény, mi az, ami katolikus, és mi az, ami nem. Ami nem az, az iránt is tisztelettel van, de egyértelműen üzeni, hogy az nem ide tartozik.
A törökországi örmény közösség templomát is meglátogatta őket, szólt hozzájuk, kitért a tanúságtételükre, amelyet a századok során vállaltak, és népirtást nem említett, hiszen ezt Törökországban nem lehet kimondani, de tragikus körülményekről beszélt.
Ismeretesek az örmény nép szenvedései az első világháború éveiben. Ferenc pápa beszélt népirtásról, Leó pápa más megfogalmazást alkalmazott rá. Ez természetesen mindig a körülményektől is függ, hogy mivel lehet az igazságot a legcélszerűbben kimondani és megjeleníteni.
Tulajdonképpen, hogyha most ezt a törökországi látogatást nézzük, és utána majd ugye persze beszélünk a libanoni látogatásról is, de ha a törökországi látogatást nézzük, körvonalazódik ez alapján, hogy milyen lesz Leó pápának a karaktere, a diplomáciája, milyen irányvonalat szeretne ő vinni, hiszen mindenki árgus szemekkel figyelte, hogy milyen lesz ez az első apostoli út.
Én még azt szívesen kiemelném ennek a pápa látogatásnak a törökországi részéből, hogy milyen ökumenikus programelemek voltak benne. Azon túl, hogy a pápa ellátogatott a konstantinápolyi pátriárkához, részt vett a Szent András napi búcsúi szentmisén, ugye az a konstantinápolyi patriarkátusnak a búcsú ünnepe, Szent András ünnepe, vagy az örmény patriarkátuson, vagy a szírortodoxoknál szintén látogatást tett, illetve hát ugye Iznikben, a Lícia a történelmi helyszínén, a különböző vallásfelekezetek képviselőivel, amiben nem csak különböző ortodox és keleti ortodox egyházak, de az egyházak világtanácsának a képviselői is jelen voltak, közösen mondták el a hitvallást, a níceai hitvallást, a níceai konstantinápolyi hitvallást, amivel egy nagyon határozott üzenetet küldtek a világnak, és mindenekelőtt a saját híveiknek, a keresztényeknek a közös hit alapokról. És volt még egy érdekes mozzanat, hogy a szír-ortodox egyház isztambuli központjában egy zárt körű értekezletre került sor ebben az ökumenikus körben. Tehát nem egy nyilvános, nem egy szertartásos programelemről, ahol nyilatkozatokat tettek, hanem ahol effektíve megbeszélték a megbeszélendőket. Erről keveset lehet ugyan tudni, de a nyilvános beszédekből tudhatjuk, hogy például a níceai hitvallásban a filiókve, tehát hogy az atyától és a fiútól származó kitétel a Szentlélekkel kapcsolatban, ez egy kérdés, és Níciában is a filióque kitétel nélkül mondták el a hitvallás szövegét, illetve a másik az a húsvét dátumának az esetleges egységesítése, hogy a keresztények közösen tudják világszerte ünnepelni a húsvét ünnepét. Könnyen lehet, hogy ezek a teológiai, liturgikus vonatkozású, de mégiscsak praktikus vonatkozásokkal is bíró kérdések is szerepeltek ezen megbeszélésnek a napi rendjén. Na most ez azért is érdekes, mert hogyha a pápa leül érdemi kérdésekről tárgyalni más egyházak és felekezetek képviselőivel, ez tulajdonképpen egy ilyen szinodális módja annak az egységszolgálatnak a megélésének, ami a pápa sajátja, Péter utódaként a pápa sajátja, és amit a többi egyház és felekezet is elismer. valamilyenképpen, mert erről beszélhetünk, hogy valamiképpen elismeri a péteri egységszolgálatnak a szerepét és funkcióját. Tehát azt lehet mondani, hogy ez már Leó pápának a egyházfői kormányzati stílusára is enged következtetni. A meghallgatás, a tárgyalás, tehát a párbeszéd mellett a közösen megvitatása a dolgoknak, ez úgy tűnik, hogy egy fontos eleme az ő egyház kormányzati megközelítésének is. Emellett, amint említettük, az egyes programelemeknél megtapasztalható volt, hogy nagyon határozottan kinyilvánítja, hogy mi az, amit ő gondol, mi az, ami mellett áll, mi a katolikus, és mi nem katolikus, mi fér bele az egyház hitébe, és mi nem fér bele az egyház hitébe. Tehát azt hiszem, hogy ezekből lehet következtetni az ő kormányzati stílusára.
Törökország után Libanonba látogatott, ott folytatta az útját 14. Leó. Libanon sokáig a keresztény-muzulmán együttélés mintapéldája is volt. Korábban még sokáig 50-50% volt a keresztények és muszlimok aránya, ma már 30%-ra csökkent a keresztények létszáma. Niceába Ferenc pápa is szeretett volna ellátogatni, azonban Leó pápa személyes kérése volt, hogy Libanonba utazzon. Miért választotta Libanont?
Libanonnal kapcsolatban azt szoktuk mondani az utóbbi időkben, hogy egyfajta polikrízis érinti, tehát számos különböző válság, számos különböző területen megnyilvánuló válság, mint egy összefonódik. Tehát a belső politikai válság, ugye 2 éven át nem tudtak köztársasági elnököt választani, a különböző biztonsági kihívások okozta válságok, tehát a szíriai polgárháború miatt Libanonba érkezett számos menekült, mint egy 1,5 millióról beszélünk, akik egy 4 milliós országnak a infrastruktúráját, társadalmát igencsak meg tudják terhelni. A dél-libanoni helyzet, ahol ugye a Izrael a Hezbollah ellen határozottan fellép fegyveres erővel is, ezek a gazdasági pénzügyi helyzetet is nagyon súlyosan érintették. Fokozódott emiatt a keresztények kiszorulása a társadalmi gazdasági politikai életből, és az elvándorlások is. Tehát egy nagyon összetett helyzet jellemzi ma Libanont, ezért úgy vélem, hogy a választás Leó pápa részéről, hogy felkeresi ezt az országot, ez mindenképpen annak az országnak és annak az ország keresztény közösségei számára a reménység üzenetét kívánta közvetíteni, a személyes jelenlétével erősíteni az ő kitartásukat, hitüket, reményüket.
Mi volt a programja Libanonban?
Különösen is 3 program elemet emelnék ki, ami talán a leghangsúlyosabb volt. Az egyik Szent Sárbel sírjának a felkeresése Annájában, ahol Szent Sárbel élt. Szent Sárbel a Maronita egyház szerzetese volt, a 19. század végén élt, és az egyik legnagyobb csodatevő szentje az egyháznak. Tehát az ő kultusza, ismertsége az egyre inkább terjed világszerte, és nem csupán a közel-keleti, vagy akár a maronita emigráció révén. Gondoljunk bele abba, hogy Magyarországon is áll közterületen szobra Szent Sárbelnek, a gazdagréti Szent Sárbel parkban, és erekjéjét is tisztelik a budapesti gazdagréti plébánia templomban, és rendszeresen mutatnak be Szent Sárbel tiszteletére szentmiséket. És világszerte tényleg erősödik az ő kultusza. A közel-keleti keresztények számára, és Libanonban nem csak a maroniták számára, hanem a muzulmánok számára is egy fontos személy. Én magam is járhattam ott Annájában, és fölkeresettem a monostorától kicsit távolabb fekvő remete lakot, ahol az egész életét leélte egy olyan egyszerű cellában, amire mondjuk Szent Ferenc esetében is volt példa, neki is egy fa rönk volt a pátnája, és lehetett látni, hogy oda a nap végén, iskola idő végén jönnek a családok hétköznap is. A családok a gyerekekkel, és nem mindegyik keresztény. Tehát a muzulmánok is ugyanúgy tisztelik Szent Sárbert, és Szent Sárbert effektíve az egyik legtöbb dokumentált csodát kieszközlő szentnek számít. Tehát ez a látogatás az ő sírjánál mindenképpen az egyik legfontosabb eleme volt ennek a látogatásnak. A másik fontos eleme pedig a libanoni miasszonyunk Mária kegyhelye, a Harisszai Mária kegyhely, ami ott Beiruttól nem messze a tenger fölé magasodik ott a hegy oldalban. Nem csak gyönyörű helyszínről van szó, hanem a libanoni keresztények számára az egyik legfontosabb helyszínről. A harmadik pedig, ami szintén nagyon megindító üzenetet hordoz, a 2020 nyarán bekövetkezett beiruti kikötői robbantás emlékhelyének a felkeresése. Ez az 5 évvel ezelőtt történt tragikus eset, nem csak sok áldozatot, halálos áldozatot követelt, sok sebesültet követelt, hanem Beirut azon részének, ami különösen is a keresztények által lakott rész, hát hatalmas válságot, gazdasági visszaesést okozott, és az áldozatok számára az igazságtétel mind a mai napig nem valósult meg. És erre továbbra is várnak, vannak elképzelések, hogy miért történhetett ez a robbanás, vannak, akik sejtik a feltételezett felelőseit is, de könnyen lehet, hogy az effektív igazságtétel, igazságszolgáltatás, az hát még váratni fog magára, viszont azzal, hogy a pápa elment és lerótta kegyeletét ezen az emlékhelyen a kikötő közelében, egy nagyon fontos gesztus tett az emlékezés és a megbékélés és a kiengesztelődés felé is, amivel hát a reményét táplálta ennek a libanoni keresztény közösségnek.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Érszegi Márk Aurél Vatikán szakértőt kérdeztük 14. Leó pápa első apostoli útjáról, amely Törökországba és Libanonba vezetett. A technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.